Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Fidesznek az bőven elég, hogyha csak másra sem szavaznak. Tehát nyilván ez a logikus, és így is számol a kormány. Én most mégis azt mondom, hogy miközben az ország jövője szempontjából ezek a gazdasági kérdések, ezek rettentő kritikusak, egyre égetőbbek, és látszik, hogy amikor akár évekkel ezelőtt jeleztünk, hogy a gazdasági pálya kockázatokat hordoz, az nem feltétlenül volt hibás minősítés, csak a kockázatok most jelentkeznek, de ez laza összefüggést mutat a választási esélyekkel kapcsolatban, és sok más kérdés, ellenzék együttműködési képessége, valós verseny, valós kormányzati potenciál mutatása a választók felé, ez mintha akár fontosabb is lenne most, mint hogy hány százalékos reálbéremelkedés lesz a következő év első fél évében.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della külön kiadása, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Oszkó Péter volt, pénzügyminiszter, üzletember, köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
A felvételt augusztus 21-én hétfőn rögzítjük. Azért gondoltunk, illetve döntöttünk úgy, hogy egy külön adást szentelünk a gazdasági folyamatoknak, mert a KSH múlt héten közölte a friss GDP adatot. Ugye ennek még nem ismerik azért a hátterét, tehát még a részletes bontás majd később fog megjelenni, de mégis az feltűnő volt, hogy nem csak a kormány becsülte rosszul meg ezt az adatot, hanem sok a kormányzattól független elemző és elég nagy negatív meglepetéssel tapasztalta, hogy rosszabb a szám, mint amire egyébként számítani lehetett. Te hogy látod ezt? Hol mérhették félre a szakértők a második negyedéves gazdasági folyamatokat? Ugye előbb úgy fogalmaztam, hogy nem áll még minden adat a rendelkezésünkre, de azért néhány adatról már tudtunk korábban, építőipar alakulásáról, az ipari termelés alakulásáról, a kiskereskedelmi forgalomról. Tehát valamilyen összkép azért lehetett a szakértők.
Igen, de pont úgy van, ahogy mondtad, hogy nem ismerjük a részleteket, ezért nem tudjuk, hogy melyik elem az, amelyik rosszabbul alakult a vártnál, mert az elemzői konszenzus az volt, hogy nyilván a főbb makroadatok nagy része az negatív tartományban van, kiskereskedelmi forgalom, ipar, építőipar, stb. De a mezőgazdaságtól várta mindenki a csodát, és nem azért, mert valami különleges éve lenne idén a mezőgazdaságnak, tavaly volt negatív értelemben különlegesen rossz éve a mezőgazdaságnak, és ugye a bázis hatások miatt mindenki azt gondolta, hogy ez a fajta tavalyi aszályos rettentően rossz teljesítményhez képest mutatkozó idei többlet, az segít majd eltüntetni az egyéb negatív folyamatokat, és nem segített, vagy azért, mert a mezőgazdaságban nem alakult ki akkora plusz többlet, vagy azért, mert az egyéb alapfolyamatok sokkal negatívabbak voltak. Ezt még nem látjuk pontosan, tehát ez az, amire nem tudjuk a választ. Ezért mindenki úgy fogalmaz, hogy valószínűleg mind a kettő, tehát a mezőgazdaság sem ugrott akkorát, és egyébként valószínűleg az egyéb területei a hazai gazdaságnak kicsit rosszabbul teljesítettek, mint amire vártunk volna.
Igen, itt érdemes hozzátenni, hogy a GDP adat az annyiban mindenképpen egy érzékeny adat, hogy apróságok is el tudják téríteni, mozgatni, naptárhatás például, hogyha egyel több vagy kevesebb munkanap van adott időszakban, az már jelentősen tudja mozgatni ezt a statisztikai adatot, vagy adott esetben például egy olyan beruházás, aminek az elszámolását adott időszakra várta mondjuk a központi kormányzat, legyen mondjuk egy akkumulátorgyár megvalósítása, és hogyha ez mondjuk átcsúszik a következő negyedévre, ez a részberuházás ennek az elszámolásokkor, annak is már érdemi hatása.
Igen, de ezért fontosabbak a tartós tendenciák, mint az egyszeri adatok. És
csak hogy mennyiben zárható ki, hogy ilyen tényező befolyásolta a negatív
irányokat? Én azt gondolom, hogy főleg bázishatás befolyásolta valószínűleg nagyobb arányban negatív irányba. Ugye azt se kell elfelejteni, hogy 2022 első két fél éve az a költségvetési pénzszórás két fél éve volt még, tehát akkor még a választások idején a választókra öntött pénztömeg az megjelent a gazdaságban, és ez nagyon felpörgette még egyébként már egy nagyon kritikus időszakban a belső fogyasztást és generált növekedést. Tehát szemben a mezőgazdaság helyzetével minden más területen a bázishatás az a GDP adatok ellen dolgozott.
De ezért ez is mondom, egy kalkulátó.
Igen, 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 de ezért is mondom, hogy egy negyedéves adattól önmagában nem dőlne a kardjába senki, ami feltűnést keltett, hogy ez most már a negyedik negyedéves negatív GDP adat, tehát egy négy negyedév egymás után gyakorlatilag negatív adatot produkál, tehát itt már nem legyinthetünk rá, hogy ugyan a bázishatás ez most éppen erre a negyedévre ezt eredményezte, de kit érdekel, majd ebből kikeszmergünk. Hát arra is már jelentősen csökkentek az esélyek, hogy a 2023-as teljes éves GDP adat az pozitív tartományban legyen az év végére.
Itt azért mondjuk el, hogy a KSH jelentése szerint a tavalyi hasonló negyedévhez képest 2,3%-os volt a visszaesés, az előző negyedévhez képest pedig 0,3%-os, ez csak a pontosság kezdvéért.
Igen, a lényeget nem említettük még eddig.
Rögzítettem. Ami az én fejemben még motoszkál, ismételten hangsúlyozva, hogy egyelőre kevés információ áll a rendelkezésünkre, hogy talán a szolgáltató szektorban érdemes majd keresni erre a választ, erre a helyzetre, erre a rossz GDP adatra, mert az iparban láttuk nagyjából a válság lefutását, és hogy hogyan ütötte meg a szektort. De a szolgáltató szektorban ott még az első negyed évben is egy elfogadható mértékű növekedést mutatott ki a KSH. Elképzelhető, hogy most állt be az igazi mély válságos időszak ebben a szektorban, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a nagyvárosokat és Budapestet, mint fővárost most üti meg a válság, hiszen ők ennek az ágazatnak a centruma.
Igen, igen, ez könnyen elképzelhető. Hát a szolgáltató szektor egyes szegmenseiben láttunk már vészjelzéseket, tehát a turizmusban láttunk vészjelzéseket a nyár elején, erről persze aztán hosszú vita indult, hogy akkor, hogy júniusban egy darab turista se volt, aztán júliusban már hirtelen nagyon sok turista lett, de pont az első, a második negyedévre első időszakra vonatkozóan a turizmusról szinte csak negatív hírek jelentek meg, és sok más szektornak valószínűleg ugyanez a helyzete, csak nem ennyire időszakosan és nem ennyire feltűnően nyilvánítanak véleményt, de valószínűleg a vendéglátás, kereskedelem, minden más szektor az ugyanúgy érintett ebben a negatív folyamatban. Való igaz, hogy most még mindig csak találgatunk, tehát ennek a részleteit majd nem sokára látni fogjuk, és akkor egyre okosabbak leszünk, de én biztos vagyok benne, hogy a mezőgazdaságon kívül mindenki a stabil negatív tartományban van, csak úgy keletkezhetett ez a negatív GDP adat.
Te, mint a Kapolcsi Fesztivál háttérembere, aztán nem vagy direktbe szervezője.
Nem, most már csak támogatója.
De támogatója vagy.
De a feleségem a főszervezője, tehát furcsa lenne úgy tenni, mint a semmi közöm nem lenne hozzá.
Éppen vagy a Művészetek Völgyét illetően. Ott mit tapasztaltatok? Mostanában volt, egy-két hete volt talán a fesztivál. A vendégszámot tekintve és a költést tekintve érezni a recessziót?
Nem, de ennek azt gondolom, hogy speciális oka van. A Kapolcsi Fesztivál idén szintén egy nagyon jelentős bevétel és látogatószám növekedést tudott magáénak, és erről tudott beszámolni. De azért azt kell látni, hogy a Kapolcsi Fesztivál azért az Magyarország, a Műszak Völgye Magyarország nagy fesztiváljai közé tartozik, ahol a 10 nap alatt nagyjából az összes hazai érdemi fellépővel lehet találkozni, akit fesztivál látogató látni akar. És a Műszak Völgyének idén a napi jegyára az még mindig 10.000 forint alatt volt. Tehát a Kapolcson egy napi belépő az 9.000 forint. Nem nagyon tudsz más olyan fesztivált mondani, ami ilyen programfelhozatallal még ebben az ársában tudott maradni, bár a Művészetek Völgye is kénytelen volt bizonyos áremeléseket végrehajtani, meg nyilván az étkezésen, meg a szállásköltségen látszott az infláció, de ebben az időszakban az, hogy ez egy költséghatékony, költségtakarékos, nagyon forintra, fillére precízen szervezett fesztivál, ez kifejezetten oda vonzotta a látogatókat, miközben sok más fesztiválról tudjuk, hogy azért látogatottsági gondokkal küzdöttek. Magyarán itt inkább az történt a Művészetek Völgyével, hogy ez a fajta kialakult feszes gazdálkodás és feszes árképzés az ebben az időszakban az előnyére szolgált, és már tavaly megindult egyébként egy odavándorlás és egy jelentős látogató számnövekedés, és ez idén is folytatódott, de az egész fesztiválpiacról meg tudjuk, hogy nem ez a helyzet, tehát nem kevés fesztivál van. Van pár fesztivál, aki még el tudta mondani, hogy legalább tartotta a látogatottságát, de nem kevés fesztivál van, ahol viszont már csökkent a látogatottság.
Visszatérve a nagy képhez, úgy fogalmaztál, hogy tulajdonképpen a mezőgazdaságon túl az összes többi ágazat, az egy stabil negatív eredményt tudott produkálni a második, idei második negyed évben. Mit mond ezzel a magyar gazdaság szerkezetéről? Azt látjuk, hogy ez a válság sokkal erősebben üti meg a magyar gazdaságot, mint általában Európa más gazdaságait. Azt is látjuk, hogy elnyújtottabban érinti a magyar gazdaságot. Le lehet-e azt a következtetést ebből szűrni, hogy általában véve is sokkal kevésbé ütésálló a magyar gazdaság szerkezete, mint más Európa?
Igen, én azt gondolom, hogy igen, a kérdésedre válasz igen, és ezzel kicsit el fogunk kalandozni, vagy messzire vezet ez a kérdés, mert ugye akkor felmerül a következő jogos kérdés, hogy miért. És azt látni, hogy ugye a magyar gazdaságpolitika belekényszerítette magát egy nagyon erős kiigazításba, egy nagyon rossz ritmusérzékkel. Én ezt már többször elmondtam, hogy a tavalyi évi választási költekezés teljesen fölösleges, ilyen mértékben értelmetlen volt. Nem gondolom, hogy egyébként...
Amúgy is megnyerték volna a választ?
Igen, nem gondolom, hogy egyébként nagyon jelentősen befolyásolt a politikai preferenciákat, viszont írtózatosan sokba került az országnak, és nagyon rossz időszakban történt, tehát amikor már az infláció elindult, amikor már látszott, hogy a költségvetésnek nincs mozgástere, akkor sikerült még úgy 1000 milliárdokat eltapsolni pusztán választási költekezésre, mert most ebbe szépeleghetünk, de ez nem volt más, mint választási költekezés, hogy ennek aztán nagyon sok szerencsétlen tovagyűrűző hatása volt, az infláció, az amúgy is mindenhol emelkedő infláció nálunk több, mint a duplájára emelkedett, mint bárhol máshol. Ez aztán olyan kamatemelési kényszereket okozott, ami a költségvetést teljes egészében a padlóra küldte. A költségvetés mozgástere az teljesen megszűnt, és azt látni a magyar gazdaság szerkezetén, és ez a legszomorúbb tanulság, hogy a költségvetés költekezési képessége és hajlandósága az elemi módon befolyásolja a növekedési képességet. Tehát alig maradt olyan szegmens a magyar gazdaságnak, ami nem attól függene, hogy a magyar állam mennyit költ. És ez azért szomorú, mert hogy a 2000-es évek óta azon vitatkozunk, hogy a 90-es években lezajlott gazdasági szerkezetváltás, ahol a gazdaság meghatározó szereplői ugye nagy nemzetközi vállalatok lettek, mert hogy nem volt magyar belső vállalati szféra, az hogyan váltható le, és hogyan lehető meg az a következő lépés, hogy legyen belső erős vállalati szférája a magyar gazdaságnak. És én azért úgy emlékszem 2010-re, hogy ez a kurzus azt ígérte, hogy ezt fogja megcsinálni. Hogy nem a nagy nemzetközi cégeknek a beruházásait támogatja majd, mert olyat már támogattunk sokat, és abból kihoztuk, amit ki lehetett hozni. Nyilván annak is van pozitív gazdasági hatása, nagy beruházások, GDP termelés, munkavállalói állomány jelentős plusz képzettséget szerez, csomó know-how jön az országba, tehát ez nem haszontalan dolog, ezt csinálni kellett, és nem szabad abba hagyni sem. De hogy ehhez képest annak kellett volna megtörténnie, hogy erős hazai vállalkozó réteg épül fel, ráadásul egy olyan évtizedben, amikor erre rengeteg pénz is volt, de nem erős hazai vállalkozói réteg épült fel, hanem egy kizárólag az állam költekezési hajlandóságától függő szűk vállalkozói elit alakult ki, akiktől nem látunk gazdasági teljesítményt, ha az állam nem költ.
Erről van szó. Te látsz képességbeli problémákat is?
Látok versenyképességbeli problémákat. A 2000-es évek elejétől 2010-ig nagyjából azzal ostoroztuk magunkat, hogy évi nagyságrendileg 1,7%-os termelékenység növekedésre képes az ország, és ezt nagyon kevésnek tartottuk. 2010 óta ez 1% alá csökkent az évenkénti termelékenység növekedés. Tehát az a gazdaságpolitika, ami jelszó szinten azt állította a középpontjába, hogy majd a hazai nagyvállalkozók fogják megteremteni azt a vállalkozói erőt, ami a magyar gazdaság független saját teljesítményt és saját teljesítményét folyamatosan biztosítja bármilyen körülmények között, az a visszájára sült el, mert nem olyan hazai vállalkozói réteg épült ki, aki egyébként exportálni tudna, aki olyan terméket, szolgáltatásokat állítana elő, amit piacra lehet vinni akkor is, hogyha az állam éppen nem vásárolja meg. Ennek az ellenkezője történt, egy termelékenységbeli lemaradás alakult ki, és az látszik, hogyha a költségvetés visszavág, akkor a gazdaság folyamatosan negatív teljesítményt mutat. Ez, tehát kérdésedre válaszolva, igen, a magyar gazdaság sérülékenyebb, látni, hogy a régiós felzárkózásban az elmúlt 10 év egyébként nem volt sikertörténet, mert lassabban haladtunk, mint a többiek, azért haladtunk lassabban, mert a gazdaságpolitika túl sok politikai szempontot és kevés gazdasági észszerűséget alkalmazott, és ennek az az eredménye, hogy egy államtól függő belső gazdasági szerkezet alakult ki, már pedig ha az államnak elfogy a pénze, már most elfogyott, mert kiköltekedett a választáson, és ezzel a kamatszinttel önmagában az adósságfinanszírozás elvisz minden pénzt, akkor a gazdaság nem fog tudni teljesíteni, mert érdemi gazdasági szereplők, azok nem tudnak mit teljesíteni, nincsenek megrendeléseik, nem tudnak olyan mértékben aladni, hogy ha leállnak az állami beruházások, akkor nincsenek beruházások Magyarországon. Akkor persze jönnek majd az akkumulátorgyárak, meg jönnek majd a keleti irányból érkező nagy nemzetközi cégek, valójában ugyanaz, mint amit azt mondtuk, hogy a 90-es években ezt csináltuk, de most már nem ezt kéne csinálni, most valamiért mégis ezt csináljuk, nincs jobb ötlet, de annak még nem látszik a GDP növelő hatása, és később is ugyanolyan kiszolgáltatottságot fog eredményezni, amely kiszolgáltatottságtól pont meg akartunk szabadulni, mert azt mondtuk, hogy majd hazai tulajdonú belső vállalati szféra fogja itt a legmeghatározóbb elemét adni a hazai gazdaságnak. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez sikerült.
Akkor ezzel azt is mondod, hogy ha nem sikerül megállapodni az uniós támogatásokkal az Európai Unióval, akkor hosszú évekre elnyúló lesz ez az agónia.
Igen. Hát most ez kérdés, hogy agónia.
Amennyire a tőkeimporttal nyilván ezek a források kiválthatóak, bár teljesen másodottnak a természete.
Igen, de mondom, visszatértünk a 90-es évek gazdasági szerkezetéhez, csak nem nyugati, hanem keleti nagyvállalatok jönnek ugyanazt csinálni, már pedig ezt párszor már elmondtuk, hogy ez nem elégséges, és irtózatos függőség, és nem az a megfelelő növekedési modellben tartós növekedés lesz. De igen, hogyha elmaradnak az uniós források, és a költségvetés ilyen állapotban marad, már pedig idén biztos, hogy ilyen állapotban marad, és valószínűleg jövőre is, akkor ez sokáig velünk marad. Lényegében is stagflációba sikerült belekormányozni magunkat, ugye növekedés nincs, infláció megvan. Ez évtizedek óta már mindig ez a rémkép, hogy úristen, csak a stagfláció állapotában ne kerüljünk, hát mi most oda kerültünk.
Engem még mindig érdekelne a véleményed arról, hogy ez az új neres vállalkozói kör, ez tulajdonképpen a kormány gazdaságpolitikai stratégiájának fogjaként nem tudja megmutatni, megcsillantani valós képességeit, vagy egyszerűen eleve alkalmatlan emberek ülnek ezekben a pozíciókban, és ez is gyöngíti.
Igen, ez nem intellektuálisan alkalmatlan emberek, hanem egyszerűen más egy vállalat szocializációja, ami ilyen körülmények között nőtt nagyra. Nem szabad lebecsülni a vállalati szocializáció meg a vállalati kultúra kérdését, ez mindent meghatároz, hogy cég abból lett kicsiből közepes, aztán nagy, hogy folyamatosan közbeszerzéseken igyekezett ügyes árazási stratégiákat alkalmazni, pályázati források lehetőségeit nézte, akkor erre épült fel a stáb, erre épült fel a belső tudás, ezt tudja megteremteni, ezt tudja eladni, azt, hogy egyébként nemzetközi versenyben hogy kell olyan szolgáltatást kínálatot mutatni, amivel egyébként el lehet nyerni jelentős megbízásokat és további növekedést lehet gyakorolni, ezt miért tanulta volna meg? Nem volt rá szüksége. És ez nem olyan dolog, amit egyik pillanatról a másikra át lehet állítani, mint egy kapcsolót. Itt óriás szervezetek belső tudásáról és belső képességeiről beszélünk. Nem intellektuális képességbeli, hanem gyakorlati megszerzett tapasztalat és tudás hiányzik, és ez nem pótolható egyik napról a másikra. Sőt, azt gondolom, hogy addig, amíg bizonyos vállalat arra van továbbra is nevelve, vagy arra van motiválva, hogy állami megbízásokból éljen, csak most várjon még egy-két évet, aztán majd utána megint, soha nem is fog abba az irányba fordulni. Tehát
Orbán Viktor nagy álma, hogy kezdjék el meghódítani az exportpiacokat legalább térségi szinten a magyar cégek, ez csak vágyálom.
Én azt gondolom, hogy ez így, ebben a helyzetben, amikor eleve nem is képesség, érdem és teljesítmény alapon voltak kiszelektálva ezek a vállalkozók.
Az OTP, a MOL meg a Richter más utat jár.
Persze, de ők évtizedek óta nemzetközi piacon versenyeznek. Aki ezt soha nem is csinálta, még a magyar piacon sem kellett versenyeznie, a nemzetközi piacnak meg a közelébe se került, annak nincs meg rá a stábja, nincs meg rá a tapasztalata, nincs meg rá a gyakorlati tudása, és ez nem egy-két cég. Az a baj, hogy az elmúlt évtizedben, vagy másfél évtizedben országos szinten nem tanítottunk erre embereket. Tehát ha most egy cég, aki eddig csak állami megbízásokból élt, vagy nem egy, hanem 10 cég hirtelen elhatározná, hogy ő kimegy a nemzetközi piacra, embereket se találna rá. Tehát az elmúlt évtizedben nem ezt tanulták azok az emberek, akik ott vagy ebben az iparágban dolgoztak. Aki ezt tanulta, az lemaradt, mert igazából nem ő kapta meg a nagy megbízásokat, és elvették tőle a piacot. Ő járt pórul. Most rá lenne szükség, de vele meg, belőle meg nincs elég.
Csak a példakedvéért kérdezem, hogy a 4IG-ben sem látod ezt a potenciált, hogy ő valós teljesítménnyel tudja megvetni a lábát közép-európai régióban?
Nem tudom megmondani, hát a 4IG-nek ugye más a stratégiája, mert ő akvirál. Tehát ő úgy próbálja ezt az esetlegesen hiányzó tudást megszerezni, hogy megpróbál megszerezni olyan cégeket, ahol ez a tudás esetlegesen benn van. Itt, ott nem az lesz a kihívás, hogy vannak olyan szakemberek, hanem ezek a szakemberek hajlandóak-e maradni, integrálhatók-e a nagyvállalatba. Tehát ott egy klasszikus akvizíció és vállalati integráció kihívás fog jelentkezni, hogy egy ilyen típusú cég be tud-e integrálni egyébként piaci logikával, piaci alapon működő akvirált cégekhez magába. Az akvirált cég lesz-e jó hatással egyébként az akvirálóra, a felvásárlóra, és a végén kialakul egy piaci működés, vagy a felvásárló működési logikája lesz az erősebb, és az nyilván nyomot hagy akkor a felvásárló cégeken. Ezt nem tudom megvásárolni, bocsánat, nem tudom megválaszolni. Egyel több esély van rá, hogy esetleg sikeres lehet, de azért még ott is messze vagyunk ettől.
Térjünk vissza a mába. Hogy látod, valóban mostantól már a visszapattanás korszakába lépünk-e, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter fogalmazott, tehát a válság mélypontjára eljutottunk, és innentől kezdve szépen lassan ki fogunk mászni ebből, és ugye eddig arra jutottunk, hogy itt valószínűleg a mezőgazdaság teljesítménye nem volt akkora, amire sokan számítottak, amit ugye fölfelé húzta volna a második negyedéves GDP mutatónkat, de úgy általában véve hogyan látod a magyar gazdaság teljesítményét, most attól elvonatkoztatva, hogy milyen keretek között működnek a cégek. Tehát legyen szó az állam területfoglalásáról, jogbiztonságról, kiszámíthatóságról, ezek mind nagyon fontos tényezők egyébként. Erről is hosszasan lehetne beszélni.
Abszolút, ezek
mind tudják tompítani a
teljesítményt. Igen, mind olyan tényezők, amik nagyon nehezen írhatók le konkrét számokban, de a valós hatásuk a gazdasági növekedésre, a növekedési képességre, én ugye most termelékenységről beszéltem, de ez is valahol a termelékenységbe csapódik le, az elvitathatatlan, sőt, valószínűleg fontosabb, mint az, hogy most éppen 13%-os lesz a kamat, vagy 12, vagy 11.
Mondok egy teljesen egyszerű példát, amit nap hallottam, egy balatoni szállodás, elég jó nevű, ahogy én ismerem a sztoriát, egyszerűen nem reklámozza a saját szállodájának a szolgáltatásait, mert az úgy fogalmaz, hogy nem akar fölkerülni a NER radarjára térkép, nehogy szem elé kerüljön. Nyilvánvalóan tudnak róla, hiszen minden adatot és információt benyújt a NER, tehát nem fogja tudni elkerülni azt, hogy a figyelem fókusz ez.
Amit mondasz, az annyira súlyos kérdés, hogy most már furcsa módon nem csak ellenzéki oldalon, hanem igen, Fidesz oldalán is elhangzik ez problémafelvetésként, mert hát talán a 24.hu-n adott interjút egyszer ugye Pesti László, igen, aki ezt már elég éles problémaként megfogalmazta, és az ilyen típusú problémák azok aztán nem nehezen számszerűsíthetőek, de visszacsorognak a gazdasági növekedésre.
Ezek annyira messze állnak az egészséges vállalkozói persze attitűdtől, hogy
persze,
nem reklámozom magam.
Persze, nem, hát, hogy ezt próbáljam valahogy makroszámokba tükröztetni, ugye pillanatilag a kormányzati politika még azzal dicsekszik, hogy jó, van egy csomó negatív szám, de hogy milyen magas a beruházási ráta Magyarországon. Csak a beruházási rátát önmagában szerintem nem lehet pozitívumként értékelni, egy magas beruházási ráta, akkor jó, hogyha az a magas beruházási ráta, az termel is valamit. Talán úgy magas a beruházási ráta, hogy recesszió van az ország. Tehát azt jelenti, hogy beruházunk, de nem tudunk belőle érdemi jövedelmet előállítani, akkora baj van. Akkora visszahúzó erők vannak. Annyira rossz a termelékenységünk, és annyira sok más visszahúzó erő van, hogy hiába ruházunk be, ilyen magas GDP arányos 9%-os beruházási rátával vagyunk még mindig recesszióban, és vitatkozunk arról, hogy lehet, hogy egész évben recesszióban leszünk. Tehát én azért nem látom a visszapattanásnak ennyire optimistán a forgatókönyvét, mert a hazai gazdasági szerkezetben el lehet költeni a Baross Gábor program sok 100 milliárdját, de abból ebben a gazdasági szerkezetben sokkal kevesebb növekedés lesz, mint amekkora növekedés lehetne, hogyha az alapproblémákat kiküszöbölnénk. És ugye most lényegében a korrupcióról beszéltünk egyik problémaként, mint alapprobléma, de arról is beszéltünk.
Éppen a szabad rablásról beszéltünk.
Így van, de arról is beszéltünk, hogy a belső vállalati szerkezet az lényegében szinte teljes egészében most már állami megrendelés függő lett, és nagyon kis arányban dolgoznak a piacra, de beszélhetnék az oktatási rendszerről is. Tehát illúzió azt gondolni, hogy az oktatási rendszerben felgyülemlő problémáknak nincs növekedési hatása. Hát ahhoz, hogy egy beruházás, egy ilyen magas beruházási ráta termeljen, ahhoz az kell, hogy ahol beruházok, ott olyan jól felkészült szakemberek és tapasztalt munkaerő dolgozzon, meg olyan speciális szaktudású mérnökök, bármilyen más emberek, akik a beruházásból aztán jövedelmet tudnak termelni. Ha magas beruházási ráta mellett tartósan nem fogunk tudni növekedést elérni, az számos kérdést felves, nem csak a korrupció belső gazdasági szerkezet vonatkozásában, hanem abban, hogy az oktatási rendszerünk negatívumai, azok lehet, hogy azt eredményezik, hogy egyszerűen ilyen szinten ragad be a magyar termelékenység és a magyar teljesítőképesség.
Én is úgy látom, hogy igazából a veszély ebben az egészben az, hogy persze lesz visszapattanásunk, csak nem olyan ütemű, mint amilyen lehetne egy egészséges gazdasági környezetben, viszont a sokkok meg mindig meg fogják találni, sokkal erősebben fogják megtalálni a magyar gazdaságot, mert sokkal sebezhetőbb lesz minden pillanatában.
Persze, ez így van, és egyébként nyilván a most jelentkező beruházásoknak azoknak lesz pozitív GDP hatása, de egy furcsán kiszolgáltatott szerkezetben. Nem arról van szó, hogy most hirtelen eltűnünk a térképről, hanem arról van szó, hogy az a remény, hogy ennek a blokknak mi egy bajnokai vagyunk, és legalább olyan gyorsan, nem gyorsabban zárkozunk fel, mint bárki más, az most a visszájára fordul, és folyamatosan mi leszünk a negatív példa. Milyen hibákat már kell elkerülni.
Visszájára
fordul, és jó ideje, mi vagyunk a negatív példa, csak ez itthon még nem látszik, mert itthon az információk azok nagyon szűrtek, és nagyon szorványosan jutnak el szélesebb közönséghez, de tényleg az van, hogy a felzárkózási folyamatban most minket aként lehet mutogatni, hogy na mit kell elkerülni ahhoz, hogy ne maradjunk le a felzárkózásban.
Azért ne hagyjál minket egy darab szám nélkül, arra gondolok, hogy végső soron mekkora idei gazdasági teljesítményre.
Én egy nullára tippelnék, és akkor egy ilyen szép, egyszerű...
És akkor optimista vagy, hogyha nullára tippelsz?
Én azt gondolom, hogy az optimista és a pessimista forgatókönyvek közé lövök. Hát ugye azt most már több elemző kiszámolta, hogy ahhoz, hogy a kormányzati prognózis az hosszató legyen, az a harmadik, negyedik, negyedében 4-4 százalékos növekedést kéne produkálni. Erre nem tudom, hogy ki mer még fogadást kötni, de ugye a minimális növekedés, ez egy ilyen 0,5 százalék közötti, ez is 2-2 százalékos negyedéves növekedést kéne produkálni. Ha már másfél-másfél százaléknál vagyunk, akkor nagyjából nullát találjuk el, vagy kicsit az alatt, és én nem látom, hogy hol vannak azok a tartalékok, akár fogyasztás, akár beruházás oldalon, ami ennél nagyobb növekedést tudna a második fél évre egyébként indukálni.
Ezek a negatív folyamatok hozhatnak változást Magyarország hitelminősítésében?
Nehézebb betippelni. Én először a negatív kilátásokat valószínűsíteném, tehát azt valószínűsíteném, ugye talán a Moody's a következő, akinek ebben nyilvánosságra kell hozni a minősítését. Én ott arra tippelnék, hogy valószínűleg tartani fogja a minősítés negatív kilátásokkal, és aztán folyamatosan ezek a negatív kilátások fognak az ország feje felett lebegni. És igazából nem gondolom, hogy ez egy idei, vagy csak idei kérdés, mert idén egy csökkenő inflációs pályával még lehet egyébként nagy ígéreteket tenni, még el lehet mondani, hogy oké, idén már nem lesz növekedés, de a jövőre már egy számjegyű inflációval növekedési pályán áll majd az ország, de ha a jövő évben is lényegében az infláció egy csökkenő pályán, de magasabban áll meg, mint ami szerencsés lenne, már pedig erre van esély, hogy simán beragadunk, nem tudom én, egy 6%-os inflációnál, és az még mindig nem szerencsés.
Sőt, hát ez a kormánynak egy kedves forgatókönyv lenne, ez kiderült Nagy Márton nyilatkozatából,
itt hogy nem
az
minden,
célt föl kéne tolni.
Én itt nem minden kormánytag nyilatkozik ugyanígy, tehát ezt még kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a konszenzusos álláspont, mert ez mintha még nem alakult volna ki. De ha egy ilyen mondjuk magasabb infláció mellett még növekedési pályán se komolyabb növekedés sem sikerül az országnak produkálnia, akkor már lehet, hogy nagyon rossz helyzetben leszünk hitelminősítések tekintetében is.
Van egy szegmens a magyar gazdaságnak, ahol egyszerűen nem ütközik vissza mindaz, amiről most eddig beszéltünk, ez pedig a magyar munkaerőpiac. Ugye tavaly ősszel voltam már itt a stúdióban a vendégünk, akkor már hát több mint kibontakozóban volt a válság, de még talán nem voltunk a mélypontján. És akkor azt mondtad, már akkor is furcsáltam én is, meg más, hát én nem vagyok szakértő, de szakértők is furcsálták, hogy a munkanélküliségi adatokban nem jelenik meg a válság. És akkor te azt mondtad, hogy szerinted ez egy elnyújtott hosszú folyamat, a vállalkozások legutoljára csökkentik a létszámot, tehát legkevésbé a munkavállaló elbocsátása.
Ez az egy végső eszköz.
Ami igen, kedvükre való. De ugye ezt valamikor a 2023 első fél év végére várod, hogyha nem lesz valami javulás a gazdaságban, akkor szerint úgy jósoltad, hogy ebben az időszakban indulnak meg a komolyabb elbocsátások. Hát a gazdaság nem lett jobb állapotban.
Nem, de a várakozások azok ennél pozitívabbak voltak.
És most azért mégis azt látjuk, hogy ugyanúgy 4% környékén inkább alatta van a munkanélküliségi mutató, miközben, és nekem ez volt most a legérdekesebb info az elmúlt időszakban, a cég nyilvántartásokból meg az derül ki, hogy ezres nagyságrendben szűnnek meg vállalkozások Magyarországon. Most nyilván az egyik megoldás erre az, hogy ezek a mikro, kis és középvállalkozások köreiből kerülnek ki, akik maximum 2-3-4 embert foglalkoztatnak, és ezek összességében se adnak ki annyi embert, ami érdemben el tudná mozgatni a munkanélküliségi rátát. De hogy te ezt hogyan?
Én azt látom, hogy ugye ez a, tehát most a recesszió az egy elhúzódó recesszió, de nem egy nagyon mély recesszió. Tehát nincsen annyira hirtelen válság élménye a vállalkozásoknak, amire úgy kell reagálni, hogy mondjuk 2009-ben kellett a 6-7%-os recessziónál, ahol nyilvánvaló volt, hogy a bevétel egy nagyon jelentős része tűnik el, ezért a költségoldal nagyon jelentős részét kell megvágni. A vállalkozások mostani élménye az az ilyen 5-10-15%-os bevételcsökkenés, amit még nyilván mindenki úgy próbál ki gazdálkodni, hogy munkaerőállomány ne kelljen csökkenteni. Tehát ez az ilyen alacsony recesszió, amíg ilyen időszakban tart, ráadásul úgy, hogy a következő negyed évre mindig növekedést várunk, ez picit ebben a hibernált állapotban tartja a munkanélküliséget, mert hogy nincs, vagy elhitetjük magunkkal, hogy nincs azonnali reakció, nincs azonnali kényszer, ezért sokkal lassabban jelentkeznek ezek a negatív folyamatok. Most, ha még 2 évig recesszióban lennénk, akkor nyilvánvalóan érzékelnénk ennek a hatását a munkaerőpiacon is. Nem gondolom, hogy 2 évig recesszióban leszünk, azt gondolom, hogy a következő időszakban stagnálás vagy kicsit a feletti állapotnál lehetünk, tehát ez lehet, hogy semmilyen befolyással nem lesz végül a munkaerőpiacra. Ez az egyik. A másik szerintem, hogy nyilvánvalóan érik mindenféle kritikák a hazai munkaerőpiaci statisztikákat, milyen vállalatméret, milyen létszám, hogyan szerepel a statisztikákban, de én egy pontot látok, ahol szerintem nagyon pontatlanul mérünk, és ez a valójában nem Magyarországon dolgozó munkavállalóknak a köre, akiknek a száma csak azoknak jelenik meg a statisztikákban, akik formálisan, hivatalosan nem Magyarországon dolgoznak, kijelentkeztek lakcímről, külföldre mentek, külföldön adóznak. De az a sajátos következménye a hazai, a nyílt európai munkaerőpiacnak és a hazai adózási szabályoknak, hogy szerintem egy pillanatilag nem mért olyan tömeg van a munkaerőpiacon, aki egyébként nem Magyarországon dolgozik, de azért, mert úgy optimális neki, valójában magyarországi lakcímmel Magyarországon adózik, mert sokkal jobb 15%-kal megfizetni a magyarországi adót, mint egyébként a külföldi adózási szabályok alá kerülni. Ezek nem jelennek meg a statisztikákban, inkább ilyen ingázó munkavállalóként tüntetik fel magukat. Ők úgy tűnnek, mintha Magyarországon dolgoznának, de valójában már nem magyar vállalkozások foglalkoztatják őket, csak Magyarországon fizetik be az adójukat, mert egyébként nyilván alapvetően ebben érdekeltek, meg így járnak jobban.
De egy átlagos munkavállaló az képes ilyen adó optimalizációs lépésekre?
Hát ugye a fő adózási szabály egy rövid távú, mondjuk egy turisztikai szezonra vonatkozó munkaügyi szabálynál az az, hogy a lakcím szerint kell adózni, illetve a szokásos tartózkodási hely szerint kell adózni. Tehát ez az optimalizáshoz csak annyit kell megtenni valakinek, hogy ne jelentkezzen ki a magyarországi lakcíméről, és itt adja be továbbra is a bevállásait. Ez jelentősen torzítja.
Jelentősen?
Igen, én azt gondolom, hogy jelentősen torzítja. Már csak azért, mert amióta mi magunk a tőzsdei működésünk során bejelentettük, hogy a fő tőzsdei holdingunknak a székhelyét külföldre helyezzük, és megvizsgáltuk ennek a részletszabályait, azt látjuk, hogy nagyon sok vállalkozás, mintha nagyon sok vállalkozás járna ilyen cipőben, és maradna a szürke zónában, mi nyilván nem akarunk ebben maradni, de azt látjuk, hogy ezt mintha sokan kihasználnák, és ez biztos, hogy nagyon jelentősen torzíthatja a statisztikákat, hogy már egy nem magyarországi, valójában nem magyarországi GDP-hez hozzájáruló teljesítmény után még egyébként a személyi jövedelemadót azt inkább Magyarországon fizetik meg, mert itt jobban megéri megfizetni. Ráadásul én azt se tartom véletlennek.
De akkor a költségvetés szempontjából végül is jó.
Költségvetés szempontjából jó, a gazdaság szempontjából nem, meg a munkaerőpiaci statisztikákat meg értelemszerűen torzítja.
És az a jelentős, az mit jelent, mondjuk a 4%-os munkanélküliség, az mennyi lehet?
Én szerintem ez 1-2%-ot is torzíthatja akár, de most egy merészet mondtam, és majd mindenki durvákat fog mondani rólam. Igen, ezek után. De megmondom őszintén, hogy még egy merészet mondjak, azt se tartom véletlennek, hogy a hazai választási rendszer az pont így lett kialakítva, hogy a külföldön tartózkodó, de még magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok tudnak a legnehezebben szavazni. Tehát ők vannak leginkább elzárva a szavazástól, akik egyébként a lábukkal már szavaztak,
igen,
de az X-et behúzni nagyon nehezen tudják.
Ha már a szavazást szóba hozod, jövő júniusban 2 választás is lesz, egy bekötve, egy önkormányzati, meg egy európai uniós parlamenti választás. Szerinted az származhat abból a kormányzó pártoknak politikai haszna, hogy elkezdünk kikeszmeredni a válságból, és az emberek számára a leginkább kézzelfogható dolog a reálbér alakulása, abban lesz egy 4-5% pontos javulás jövőre. Ugye most a kormány 5-6%-os inflációval számol, ebből induljunk ki, és most indulnak el majd a bértárgyalások a munkaadók és a munkavállalók között. Első körben nemrég volt vendégem Perlusz László, a VOSZ főtitkára, ő úgy fogalmazott, hogy szerintem a munkaadók szempontjából egy olyan 10% közeli, inkább egy szemegyi tartományba tartozó emelés férhet bele, tehát mondjuk a 8-9, talán 10%, és ebben ők már akkor megpróbálják azt is elismerni, hogy idén viszont a reálbérek nagy mértékben csökkentek. Ezt kínálják föl azért cserébe, hogy ne kelljen idén évközben még egyszer korrigálni a minimálbért. Tehát ekkor lenne mondjuk egy 10%-os minimálbér emelés egy 5-6%-os infláció mellett, az egy olyan 4-5%-os reálbér növekedés jelent, szemben az idei, hát legjobb esetben is nulla, de inkább mínuszos reálbér változás mellett. Tehát, hogy ez tud-e majd olyan löketet adni, ami
logikus
politikailag
megtámogatja? Logikus válasz erre az, hogy igen, sőt, biztos vagyok benne, hogy a kormány is így
számolt. Ez a tapasztalatunk,
de a tapasztalatunk ennél még érdekesebb, mert már az is kérdés, hogy szüksége van-e erre a Fidesznek egyáltalán. Tehát ahhoz képest, amilyen gazdasági viszontagságot él át pillanatnyilag az ország, és mondjuk az első negyedéves 15%-os reálbér csökkenéshez képest, mit látunk jelenleg a népszerűségi statisztikákon? Nem látjuk, hogy jelentősen bezuhant volna a Fidesz, és az ellenzék az elhúzott volna mellette.
Hát azt látjuk, hogy azért több százezer ember elhagyta a Fidesz, csak nem csatlakozott az ellenzéki.
Igen, de a Fidesznek az bőven elég, hogyha csak másra sem szavaznak. Tehát nyilván ez a logikus, és így is számol a kormány. Én most mégis azt mondom, hogy miközben az ország jövője szempontjából ezek a gazdasági kérdések, ezek rettentő kritikusak, egyre égetőbbek, és látszik, hogy amikor akár évekkel ezelőtt jeleztünk, hogy ez a gazdasági pálya kockázatokat hordoz, az nem feltétlenül volt hibás minősítés, csak a kockázatok most jelentkeznek, de ez laza összefüggést mutat a választási esélyekkel kapcsolatban, és sok más kérdés, ellenzék együttműködési képessége, valós verseny, valós kormányzati potenciál mutatása a választók felé, ez mintha akár fontosabb is lenne most, mint hogy hány százalékos reálbéremelkedés lesz a következő év első fél évében.
Végül még arra volnék kíváncsi, hogy de ugye az európai és nem tudom, a nyugati világ pénzügyi vállalkozói körében mozogsz számos kapcsolódási ponttal. Hogyan látnak most minket kintről Magyarországot? Hogyan tekintenek ránk? Egyrészt üzleti környezet szempontjából, másrészt pedig politikailag összefüggésben a vállalkozási lehetőségekkel. Tehát, hogy mennyire jó biznisz most Magyarországon üzletet, akár indítani, akár fenntartani.
Értem a kérdést, és egy ilyen furcsa kettős választ tudok adni rá, mert nem az a benyomás Magyarországról, hogy itt nem lehet jó bizniszt csinálni, hanem az a benyomás Magyarországról, hogy itt politikai alapon lehet jó bizniszt csinálni. Eleve az általános nyugati értékrendben Magyarország most nem tűnik túl jónak, az ukrajnai háborúban nem feltétlenül a leghumánusabb és legegyüttműködő pozíciót vette fel, hanem inkább a bármi áron egyoldalú előnyöket kihasználni próbáló szereplő pozícióját, ami mondjuk egy európai együttműködésben nem fest éppen szép képet, ráadásul olyan helyzeteket, olyan humanitáris katasztrófákat igyekszik saját előnyére kihasználni, ami már még a mondjuk úgy, hogy nem mindig értékelvű politikában is azért visszatetszést kelt, tehát van egy eleve egy szerencsétlen megítélés az oroszok által indított ukrajnai háború óta még inkább, előtte is volt már egy tartózkodás, de az nagyon megnőtt ez a tartózkodó hozzáállás a háborúban felvett pozíciónk eredményeként, de ennek nem az az eredménye, hogy az lenne az általános vélemény, hogy Magyarországon nem lehet üzletet csinálni, hanem az az általános vélemény, hogy Magyarországon korrupciós technikákkal lehet üzletet csinálni.
Tehát alkotmányos költségekkel.
Alkotmányos költségekkel, és aki ezt nem szereti, meg nem így szeret üzletelni, meg nem így gondolja a saját magát megmérettetni egy vállalkozásával, az ettől távol tartja magát. Aki meg úgy gondolja, hogy ő neki ehhez is megvan a felkészültsége, eszközrendszere, sőt, akár ezt egy ilyen környezetben akár jobban is működik, az meg nem feltétlenül tartja magát távol. De azért a nyugati befektetők nagy része távol tartja magát, és inkább valamiért mostanában nem nyugati irányból érkeznek a befektetések, de mondom, nagyjából összességében ez a kép, vagy ez a megítélés az országról.
Oszkó Péter, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.